Ismételten nem lankadó szeretettel köszönjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió stúdiójából. Ez a napindító, mellettem Burger Ferenc atya, Isten éltessen, Tisza Járpád a pultok mögött. Köszönjük szépen a segítséget, a szolgálatot, én Virág József vagyok továbbra is. Az első részben most befejezésül is ezt a témát szeretnénk egy kicsit fölkarolni és tovább vinni. A elmékedést és a tanítást hallottuk Ádám Miklós atya által. Ugye a kérdés, amire én meghívtam őt, az volt, hogy közeledve az ima héthez, ugye az írás például a közös pont.
Szentírás. Szentírás. És a fordításai.
És annak a fordításai, és ezekhez hogyan viszonyuljunk. Úgy általánosságban, és azért örültem, hogy ő, amikor megközelített a témát, akkor az alapkérdéseket próbálta fölvetni. Uh-huh. Ismétlem, ahogy az előbb befejeztük, hogy nem volt ez könnyű szöveg, tehát ez egy szakmailag és egy biblikus szájából ez egy nagyszerű tanítás volt, de az is érthető példákkal illusztrálva. De én rögtön meghívnám a kedves hallgatókat, hogy nem csak arra, hogy vegyük kezünkbe az írást, tollelege, vedd és olvasd, hanem ténylegesen olvassuk, méghozzá kezdve úgy, hogy a Szent Lelke segítségül hívjuk, és keressük meg azt, hogy amelyiket olvasom, melyik fordítás, mi az értéke, mit szólnak ehhez a szakemberek, mi a más, van-e másfajta a Szent Jeromos társulat fordítása, a Szent István társulat, milyen szöveget hallgatunk a vasárnapi liturgiában, a Szent Misénken. Sokszor érezzük, hogy ez egy kicsit más, mint amit én szoktam olvasgatni. És esetleg merjünk találkozni azokkal a fordításokkal, amelyeket mondjuk a protestáns egyházak adnak ki, keressük annak az értékét, hasonlítsuk össze. A Pécsi Egyházmegyében, bocsánat, még miért megszólalnál, van egy nagyon nagyszerű kiadvány, a Lectio Divina. Lectio Divina, amely tanulmányozható, letölthető, ingyenesen formátum, egy kb. 15-20 oldalnyi terjedelemben vasárnapról vasárnapra a szentírási szakaszt elemzi, nyelveket, fordításokat összehasonlítja, értelmezi, kommentálja. Te hogy találkozol ezekkel? Mi a véleményed arra, amit hallottunk?
Miklós atyát nagyon tisztelem. Ugye személyesen is beszéltünk itt, mikor itt volt a stúdióban, meg most is, amit mondott. Olyan kérdést vet fel, amely minden keresztény embernek a lelkén szerintem ott van. Ugye mi kis nép vagyunk, a mi nyelvünk nagyon speciális, tehát eltér ezeknek az eredeti klasszikus nyelveknek a struktúrájától. Tehát a mi nyelvünkre ráfordítani, átfordítani a szentírást azért komoly, komoly fizikai munka, szellemi munka lehetett, amikor ezt nem csak Károly, a mi fordításunk ott van, Kárdinak a fordítása, igen, például, jezsuitának a fordítása, és amikor ugye, mi tanultuk a Bibliát, és ott is láttuk azt, hogy mennyire fontos szöveg az, amit az Isten igéjeként kapunk a kezünkbe. Van pár megfontolás, amit tudnunk kell, mikor a Szentírást olvassuk, hogy először is nem jegyzőkönyvet olvasunk. Tehát nem egy gyorsírással leírt szöveget olvasunk, amit az Úr Jézus valóban úgy, ahogy ott adott szituációban elmondott, hanem egy utólag megszerkesztett, szándékosan megszerkesztett és a célközönségnek írott szövegről van szó. Tehát mikor a Bibliát tanultuk, akkor azt is elmondta a professzorunk, hogy volt olyan biblikus, aki a Szentírásnak a szövegét, mondjuk a négy evangéliumra gondolunk, egymás mellé írta.
Igen.
És ott, ahol különböztek, ott kihagyta a sort. És akkor felvetődött az az egyházban, hogy miért kell négy evangélium nekünk? Hát fordítsuk össze, ami itt nincs meg, azt betesszük oda, amit ott nincs meg, azt meg betesszük ide.
Szinopszis.
Igen, ezt a úgynevezett szinopszist akartak csinálni, és az egyház úgy döntött, hogy nem jó ez, mert akkor a Szentírásnak és az üzenetnek a lényegét fogjuk elveszíteni, azt, hogy kinek és miért írta az a Szentíró annak idején azt a szöveget.
Igen.
Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nem volt mindegyik fültanú. Ugye a négy evangéliumra gondolunk, Máté, Márk, Lukács, János, abból kettő volt, aki hallotta is azt a szöveget, amit aztán ő papírra írtam. Márk, meg a Lukács, ezek másoktól tudták. Igen. Ugye? Egyik a Pétertől tudta a márka, Lukács meg hát, ahogy írja az elején,
Páltól.
Utána ment. Meg talán Páltól. Ugye ő egyébként pogány volt Lukács.
Igen.
Úgy lett később keresztény. Tehát ha ezeket a dolgokat tudjuk, és így olvassuk a Szentírást, akkor már is érezhetjük azt, hogy például egy leírást miért másképpen ír le. Hány hal volt a kenyérszaporítás, meg hány kenyér, meg ugye hány kenyérszaporítás volt egyáltalán, ugye? Tehát ezekkel a biblikusok mind-mind vitatkoznak, hogy na most ez nem azt jelenti, hogy a szöveg hiteltelen lenne, hanem azt jelenti, hogy az előbb, ahogy itt próbáltam elmondani, hogy ezek kiknek írodott, és kik írták, és miért írták. Itt a 12 apostol tanítását idézted most, amikor a didakit idézted, az például térben és időben az apostolok cselekedetei után
igen.
Születik. Hogy egyébként az inkább liturgikus...
150 bezárólag,
igen. Igen, tehát hogyha ezeket a megfontolásokat ismerjük, akkor a Szentírást úgy olvassuk, hogy az egy emberi mű, amely az isteni kegyelem árnyékában születik. Tehát nem olyan könyv, mint mondjuk például a muzulmánok könyve, hogy a Korán, hogy kritizálhatatlan. Sőt, tudod, mi is tanultuk, biztos ti is, hogy az első vatikáni zsinat megengedte ezt a kritikai szemléletet. Tehát nem szó szerint olvassuk a Szentírást, szó szerint értelmezésben, hanem kritizálhatjuk, idézelve a kritikusságot, kritizálhatjuk a szöveget, vagyis megnézhetjük ezeket a fordításokat. Mit akartam mondani? Azt akartam mondani, hogy nekünk szerencsére van vagy 30 féle fordításunk. Ugye a Károlytól Kálvin keresztül, hogy mondtam, a kalóz fordításokig. Tehát, hogyha valakinek van annyi energiája és tudása, akkor saját maga is lefordíthatja, ha ismeri az óhébert meg az ógörögöt, magának a Szentírást. De hát nyilvánvaló, hogy az a hagyománytömeg, amelyben születik a Szentírásnak a fordítása, hogy említetted hanem a Miklós említette a Neovulgátát.
Ja.
Ugye az egy olyan szöveg, amely mértékadóvá válik, amikor valaki nemzeti nyelvre fordít. És azt is említette talán a Miklós, vagy nem tudom, hogy ezt te mondtad az előbb, hogy mikor mi teológiát tanultunk, akkor mondta a biblikus professzorunk, hogy nem ebből a köztes szövegből, tehát a latinból fordítsuk a magyar nyelvre, hanem még egy lépést tegyünk visszafelé, és az ógörög és az óhéberre. Ez volt a Békés Dalos fordítás.
Igen. Azért mondjuk ki, mert hogyha valaki a szentírás.hu-ra rákeres, és nagyon ajánlok egyébként, akkor nagyszerűen látja egymást, mert amire utaltál, 30 féle fordításnál, maradjunk a alapoknál. Az elsőre hozza a Káldi Neovulgátát, amiről most beszélünk, a Szent István Társulat hivatalos fordítását.
Ott is van, vagy 2-3 fordítás.
Így van, 74-ben volt az egyik, utána frissítették. Simon Tamás László bencés szerzetesnek a fordítását, amit én nagyon szeretettel ajánlok mindenkinek.
Látod, ezt én nem is ismertem.
Hát nagyon ajánlom, mert például én azt szoktam ajánlani a kedves híveknek, ha beszélgetünk, meg magam is ezt gyakorlom, hogyha van egy olyan igehely, amit rázósnak találsz, aki nem gyűlöli apját, anyját, stb. Uh-huh. Vagy ne szólítsatok senkit atyának, hát a szokásos visszatérő helyeket, keressük ki.
A fordításokat.
Hasonlítsuk össze ezeket, tegyük egymás mellé. És ebben a Lectio Divina, a pécsiek nagyszerű munkájában segít, hogy gyönyörűen látszik azt, amiről itt hallottunk, hogy a különbözőségben a lényeg mennyire egy megtalálható, és mennyire segít bennünket tovább haladni. A bencés testvér fordítása után pedig a Békés Dalost, ugye az 50-es években, uh-huh. amit Rómában készült.
Békés Gellér Dalos Patrik volt,
Patrik,
ugye?
Igen. Az egyikük bencés, a másik talán... Verbita volt ő is?
Talán nem tudom.
Igen.
Nem tudom.
Úgyhogy rögtön 4 magyar fordítást látunk egymás mellett, és ezek a szempontok figyelembevételével talán a legfontosabb
lépés. Sőt, tehát a protestánsok is újat csináltak. Hát én egyik barátomtól kaptam egy újra fordított, revideált
református új fordítást.
Úgy van, tehát ők maguk is érzékelték azt, hogy az a szöveg, amit ők olvasnak, az már annyira archaikus, hogy az inkább történeti, tehát szövegtörténeti jellegű, mint pedig a szöveg átadására koncentráló szövegre vagyunk kíváncsiak. Tehát, hogyha azzal küzdünk, hogy megértsük azt a nyelvtani fordulatot, akkor elvészhet a szöveg maga. Ugye? Tehát a Károli fordítást én tisztelem, de sokkal inkább az új fordítást olvasom szívesebben, ha református bibliáról van szó, Mert az valahogy érthetőbb.
Igen. Ha valaki Göncön jár, Gönc,
igen,
akkor a katolikus plébáninak a verondáján lát egy ilyen mélyedést, egy ilyen kis beugró részt, ahol ki van téve egy márványtábla, egy kis tábla, hogy itt fordítottak Károli Gáspárra szentírást. Uh-huh. Úgy elgondolkodtam, ne, Vizsony nem messze onnan, ezek a helyek, ugye milyen fontosak, hogy vegyük kezünkbe. Például a protestáns fordítás így hozza, hogy Károli Gáspár revidiált fordítása. Tehát a Károli szöveget is frissítették a protestánsok.
Nem a szentírást változtatták meg, hanem a fordítás szemléletét.
Így van, nyelvezetét.
Így van, így van. Hát nézd azért a akkori kor médiája, média császára az a könyv, a nyomdász volt. Ma ugye már a könyv az csak sokadik helyen van, de az akkori kor embere, amikor
mondott
a könyv...
Az Örökmécs kiadónak a...
Nem erre utaltam, hanem inkább arra utaltam volna, hogy amikor itt mondtad, hogy kézzel írták a szentírást, vagy Miklós említette, igen, a szövegbe, mennyi hiba lehetőségre adott lehetőséget, amikor a könyvnyomtatás...
Tüsszentett a fordító, hogy
ezt mi is tanultuk, hogy sokszor a következő fordító az előző megjegyzéseit is beírta a szent szövegbe, és akkor abból lett kavarodás. Na mindegy. A lényeg az, hogy a könyvnyomtatással azért a szövegnek egyfajta hűséges és tiszta változata juthatott el azokhoz az emberekhez, akik a szentírást olvasták. Mert a könyvnyomtatás az olyan erős volt, mint ma a média, a rádió, a tévé, meg az írott médiák együtt. Tehát akkor nem volt más média. Igen. Hát honnan? Egy ember egy szentírást egy életmű alatt fordított le. Ugye? És vagy másolt le.
Igen,
és hát azt birtokolni, hát az annyi volt, mint hogy egy fél falunak a értékét.
És a kiadásához egy birkanyáját le kell tölni. Hogy
hát így van, hogy a lapjait meg tudják csinálni. És a lapok 1 méter x 1 méteresek voltak, az még klapozni.
A zsebkiadás.
Igen, igen. Tehát azért a könyvnyomtatás egészen megváltoztatta a helyzetet. És így a szentírásnak, vagyis a szent szövegeknek az eljutás az emberekhez is sokkal könnyebbé vált.
Mert érintettük akkor a kérdést, a szándékunk talán átjött a kedves hallgatóknak, hogy a szentírást ajánljunk a figyelmi. És hogyha ma utaltunk a első századokra, akkor befejezésül miatt elköszönnénk, hadd idézzem aranyszájú Szent Jánosnak a szövegét, az egyházatja szövegét, amely... Még arra hív bennünket továbbra is, hogy a ima hét felé közeledjünk, és már most gyakoroljuk az egymásért való imádságot, és keressük a testvéri közösséget. Jézus Krisztus, te azért könyörögtél mennyei atyádhoz, hogy mindazok, akik hisznek benned, egyé legyenek, amiként te is egy vagy atyáddal. Kérünk téged, gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket imádásodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá. Segíts minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Add meg mindnyájunknak lelked egységét a békesség közösségében.
Amen.
Részemről ez a zárszó. Megköszönöm a kedves hallgatók figyelmét, az együttlét közösségét. Köszönöm szépen Burger Ferenc atyának a szolgálatát, a jelenlétét, hozzájárulását a mai reggelhez, és Tisza Járpádnak is. Virág József búcsúzom a kedves hallgatóktól. Jóisten áldása legyen rajtunk, vezessen bennünket az üdvösség felé vezető úton. Úgy legyen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék.
Én vagyok az út, az igazság, és én vagyok az élet. Én vagyok a forrás és a kút, én felfrissítlek téged. Én az élő kenyér, mint az Úr szolgál téged. Jel, támadj fel, mert nem
Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.